Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. A sztoriban vendége Németh Dóra, adatvizualizációs újságíró és Szalai Bálint újságíró szerkesztő, akikkel a Chartikle rejtelmeibe igyekszünk bevezetni hallgatóinkat. Közös munkáiknak köszönhetően a hagyományos cikkeknél látványosabb, érthetőbb formában bemutatva találkozhatnak egy-egy témával olvasóink. És miután a visszajelzések az olvasottság alapján ezek a cikkek a legnépszerűbbek közé tartoznak, szeretnénk bemutatni, hogy készülnek. Dori, téged kérdezlek először, mivel foglalkozik az adatvizualizációs újságíró, és hogyan kezdtél el foglalkozni az újságírásnak ezzel a területével?
Hát lényegében azzal foglalkozik, hogy az adatokat, tehát nagyobb adatokat, adatbázisokat fogyaszthatóvá tesz, tehát könnyen érthetővé tesz a vizualizáció eszközével. Az, hogyha az adatokban keres egy történetet, és ezt vizuálisan megjeleníti, úgyhogy azt így bárki könnyen megértse, vagy ők maguk is felfedezzék a...
Ez azt is jelenti, hogy te más szemmel olvasol egy cikket, tehát amiben például nincsenek benne a megértés segítő táblázatok, adatok, akkor te azt mondod, hogy hú, ezt milyen jól meg lehetne csinálni?
Abszolút, igen. Hogyha szerepelnek benne adatok, de nem nincs benne grafikon, akkor igen, akkor... Mindig eszemét, hogy lehetett volna ezt úgy megjeleníteni, hogy azt rögtön érthetővé lehessen tenni.
Azt nem mondtam a Felkomba, de te nagyon komoly grafikai munkát is végzel itt a Szabad Európánál, ugye az összes látványos cover a te kezed munkáját dicséri. Hogyan kezdtél el ezzel a területtel foglalkozni?
Hát eredetileg grafikusként dolgoztam, és hát körülbelül 7 évvel ezelőtt kezdett el érdekelni ez a terület, így a információk megjelenítése az így közel áll hozzám, hogy hogyan lehet akár adatokat, vagy akár csak egy folyamatábrát, vagy ilyesmit így könnyen értetővé tenni.
Ez azt jelenti, hogy te is inkább ezeket a tartalmakat szereted? Tehát amikor, mint hírfogyasztó nézed a különböző szájtokat, akkor te is inkább az így feldolgozott témákra ugrasz? Ezt csak azért kérdezem, mert ahogy ugye említettem a Felkomba is, itt a Szabad Európa olvasóinál ez abszolút vezet, amikor a szöveg kevesebb, és inkább ezek a látványosabb, a megértést segítő grafikonok, táblázatok, térképek, vizuális tartalmak jelennek meg a szövegben. Ez vonz inkább téged?
Hát igen, de szerintem ez általános, tehát hogy mostanában kevesebb ideig olvasnak az emberek egy cikket, és hogyha van benne egy ábra, akkor azt rögtön meg lehet nézni, azt gyorsabban, egy érthető ábrával könnyebben, gyorsabban megérti, az átlátja az ember, hogy mi a történet, mint hogyha mondjuk akár nincs ideje elolvasni egy hosszabb cikket.
Bálint, az együttműködésed Dórival, annak a praktikus része, a gyakorlati része, az mit jelent? Te kitalálsz egy témát, és megbeszéled vele, hogy mit lehetne képileg megvalósítani belőle, vagy közösen találjátok ki, hogy mi az, amit így dolgoztok fel?
Igazából mind a kettőnknek vannak jó ötletei, szóval ez egy kicsit ilyen folyékonyabb együttműködés. Annyiban egy kicsit cserébe viszont másfeles, hogy én elég satú vagyok ezekhez a szép megjelenítésekhez, és nekem csak az kell, hogy így semmiképpen ne legyen félreérthető, és a szép érzékem ez nem annyira erős ezekben, és ott nagyon jó, hogyha Dóri szól, hogy így figyelj, ez nem kell, hogy kék és sárga legyen feltétlenül.
Milyen típusú témákat érdemes így feldolgozni szerinted? Nagyon sokat foglalkozunk például gazdasági témákkal, ahol egész céghálókat kell bemutatni, összefonódásokat kell megjeleníteni. Az akár unalmas is lehet az olvasó számára, de igazából ez tudja segíteni egy táblázat, hiszen nem kell végig bogarászni, hogy melyik cég hogyan, hova.
De és ez egyébként nagyon rokon az ilyen üzleti adatvizualizációval, mert hogy ott is hasonló problémák vannak, hogyha van egy vállalat vagy egy vállalatcsoport, akkor szeretnék tudni, hogy hova ment a pénz, hol folyik ki a pénz, vagy melyik termék megy jól. Ez az újságírásban is hasonló, csak más folyamatokat szeretnénk követni, vagy bemutatni, és a vállalatvezetők sem sokkal hogy úgy mondjam, talpra esettebb emberek, mint az átlagfogyasztó ebben, és nekik is általában meg kell a kontrollerek, vagy akár egy belső adatvizualizációs csapat, néhány ilyen ezek az informatikusok egyébként megpróbálnak csinálni egy olyan vagy automatizált rendszert, hogy így folyton lássa reggel, vagy rendszeres időközönként csinálnak neki olyan mutatókat, amiből így megérti, hogy mi történik a cégében. Itt is először, hogyha az újságírók megértik azt, hogy hoppá, itt van egy érdekes jelenség, akkor utána jön az, hogy akkor ezt hogyan lehet úgy bemutatni, hogy első látásra is egyértelmű legyen nagymamának is.
Szerinted miért népszerűek ezek a tartalmak? Ugye Dóri azt említette, hogy felgyorsult a világ, és nem biztos, hogy nagyon hosszú elemző cikkekre van időnk.
Ez az egyik része, szerintem az is vonzó lehet, hogy itt az ember kicsit ilyen interaktívabb, tehát magának nézegetheti meg, hogy melyik része érdekes neki. Most egy nagyon egyszerű, nem tudom, hogyha csinálunk egy ilyetlen pont csináltunk is, hogy a várandós anyák közül hányan dohányoznak, vagy mekkora arány dohányzik, ezt talán megyénként, vagy járásonként, akkor lehet, hogy nekem az az érdekes, hogy nem tudom, Vas megyében miért van kétszer annyi, mint Zalában, hiszen egymás mellett vannak, és ezért elég hasonlóak, de valaki még meg akarja nézni a saját környezetét, vagy észrevesz valami mást, tehát nem lehet mindent leírni egy cikkben, ami potenciálisan érdekes mindenkinek, így pedig egyszerűen kiválasztatja magának.
Az jutott eszembe, hogy igazából kétféle megközelítés létezik ebben. Van az, amikor hagyjuk az olvasót, hogy ott nézegessen, és ott körbe kattingassa az adatokat, és a másik lehetőség, hogy eleve egy ilyen vezetett, tehát, hogy bevezetjük a kezét, és megmutatjuk, hogy mi az, ami szerintünk fontos, vagy mi az, amit nézni kell, és akkor erről szól inkább a, hogy egy
gondolom,
ilyen magyarázó jellegű.
Igen, igen. Mondja meg, hogy melyik megoldást választod, és melyik nagyobb munka elkészíteni.
Más jellegű a munka igazából, de én mondjuk szeretem kombinálni, tehát hogy szerintem jó az, hogyha van lehetőség arra, hogy aki szeretne a végén megnézegesse a saját történetét, megtalálja benne, de hogy közben legyen egy storyline, egy ilyen bemutatott történet, amit így igazából mi gondolunk, hogy érdemes megismerni.
A témák feldolgozásánál nagyon fontos a hitelesség, például amikor adatokat keresgéltek, és aztán ezt valamiféle táblázat vagy grafikon formájában megmutatjátok, akkor milyen szempontok szerint próbáltok erre figyelni? Tehát hogyan tudod megállapítani, hogy azok a számok, azok, amiket láttok, azok helytállóak?
Hát ezt néha nem lehet 100%-osan megállapítani, de a legfontosabb az, hogy először mi értsük meg, hogy pontosan mi történik ott. Hát amíg nem értjük a témát, mert nagyon sokféle témával lehet foglalkozni. A vízszennyezéstől kezdve az egészségügyi dolgokig odáig, hogy nem tudom, hány perc alatt ér ki a mentő, sajnos ilyen adatbázisunk pont nincs. De mindegyiket meg kell érteni pontosan akkor, hogy nem tudom, mentős, hogyha lenne mentős adatbázis, ott kéne tudni, hogy honnan számolják ezt. Vagy mindenhol jól mérik-e, mert hogyha rossz az adatbázis, és valahol becsületesen bevallják, valahol meg csak így beírják, akkor nincs értelme kirakni, akkor se, hogyha azt mondják, hogy hivatalos, mert nem mutatja meg jól a végeredményt. És hogyha meg minden kötél szakad, akkor kell vadászni szakértőt, az az egyik megoldás, aki dolgozott vele, vagy részt vett akár az összeállításában, hogy mondja el, hogy mi az a rész ott, ami nem virágos, vagy megkeresni magát a felelős állami hivatalt, hogy figyelj, ti vagytok ezért a felelősök, mondjátok el, hogy ez itt mi. Az egy kicsit nehezebb idő általában.
Ami nyilván nem egy egyszerű történet, hiszen nem nagyon kommunikálnak velünk, és az átfutási idő is valószínűleg hosszabb.
De itt is van jó példa, azért például pont a vízügyi igazgatóság az nagyon mindig rendes volt velünk, és készségesen elmondták, hogy mi hol van.
Igen, és egyébként léteznek ilyen biztosan megbízható helyek, a Eurostat például, tehát hogy ami ott van, az megbízható adat, még hasonlók.
A másik ok, amiért beszélgetünk, az egy nemzetközi elismerés, amit a Hogy jelenik meg Magyarország Putyin propagandájában és fordítva című cikketekkel hívtatok ki. A Philip Meyer újságírói kiosztásán ugye példaként említették ezt a cikket, mint egy olyan újságírói teljesítmény, amit érdemes követni. Ugye ez egy nemzetközi együttműködés keretében valósult meg, a Szabad Európa több szerkesztősége dolgozott együtt. Hogyan jött az ötlet, miről szól maga a cikk, és mi volt a nehézsége például összerakni?
Jó, itt majd lehet, hogy segítséget kérek Dóritól is, mert hogy közben két másik városban voltunk, és én csak a második lépésnél csatlakoztam be. De alapvetően az volt az ötlet, hogy a cikkek címeit ezt külön is lehet értékelni. A Magyarországon is külön szabályozás, szigorúbb szabályozással alá esik a cikkek címe. Nem csak azért, mert a legtöbben csak ennyit látnak a közösségi médiában, de hogy alapvetően az így hangsúlyosabb. Hogyha valaki odaírja, hogy nem tudom, XY meghalt, és a cikkben pedig csak annyi vagy meghalt számomra, akkor nagyon sok embert meg lehet téveszteni. Tehát az a lényeg, hogy a cikkek címét lehet külön is vizsgálni, és akkor megnéztük 12 orosz ilyen állami propaganda kiadványt, meg 4 ilyen olyan magyar kiadványt, amiből egy állami, a hiradó.hu, egy magánkézben van, a Mandiner talán magánkézben van, meg a Magyar Nemzet, meg nem is tudom, mi volt az Origo volt meg, igen, mert hát ezt csak kiválasztottunk 4-et, olyat, amiről meg voltunk győződve önkényes választásra, hogy ők nagyon pontosan követik a kormányzati propagandát szó használat szintjén napra pontosan, és meg akartuk nézni, hogy bizonyos dolgok hogyan jelennek meg az ukrajnai orosz invázió kapcsán, hogyan jelennek meg a figurák a címekben, illetve nekünk még ez külön érdekes volt, hogy Magyarország, Orbán Viktor, Szijjártó, meg a magyar főbeállítások hogyan jelennek meg az orosz állami sajtóban. És érdekes eredmények születtek. Az oroszoknak pedig szintén érdekes volt az, hogy így Magyarország hogyan jelenik meg Oroszországban, és fordítva.
Ami a képű feldolgozását, meg jelenítését illeti ennek a témának, ott mi okozta a nehézséget, hogyan indultál el, hogyan jelent meg a fejedben azt, hogy hogyan lehet a megértést könnyebbé tenni?
Hát igazából ez viszonylag egyszerű volt, tehát hogy azt kellett bemutatni az időben, hogy azt hiszem, hogy egy 3 éves intervallumot néztek, igen, talán 2020-tól vizsgálták az orosz kollégák a cikkek címét, és hát ez viszonylag egyszerű volt, tehát hogy azt mutattuk be, hogy hogyan változik a különböző kifejezéseknek az előfordulási gyakorisága attól függően, hogy az melyik hónapban történt. Úgyhogy hogy ezt ábrázoltuk, és érdekes volt egyébként azt látni, hogy mihez köthetők a kiugró értékek, tehát hogy mikor említik sokszor a külügyminisztert az orosz médiában.
Érdekes volt igen egyébként pont, hogy a Szijjártó Péternek ez a legnagyobb kitüntetés megkapta, amit külföldi kapott Oroszországban. Ez egyáltalán nem érdekelt az orosz állami sajtót, de az, amikor 15 évre meghosszabbította a gázszerződést, az volt a csúcs. Annak azt így nyugtázták erősen mindenhol.
Hogy mi az a téma, amire ott igen, igazából ugrál?
És egyébként hát az egyik ilyen fő mintázat az volt, hogy szépen lassan találtak meg minket, amikor már elhúzódott ez az egész háború. 2023-ra már így nem tudom, kb. Háromszor annyit idézgették Orbánt meg Szijjártót. Kicsit néha meg is hamisították a szavait, hogy jobban passzoljon a helyi propagandához, de ugyanazt jelentette kb., hogy nem azonnali békekötésre van szükség, meg hogy Ukrajna nem egy ország, vagy csődbe lévő ország, vagy megszűnő ország, Oroszország legyőzhetetlen, és Európában egyedül a Fidesz és Orbán Viktor szeretne békét, és tartja a hátát itt a világ ellen, és mert hogy kapura jött nekik, mert hogy ő nekik is pont ez volt akkor a főállítás. Előtte meg azt mondták, hogy előtte talán egy évvel inkább olyasmi címek voltak, hogy nincs egyetértés az EU-ban, és akkor mindig csak Magyarországra hivatkoztak, hogy nincs teljes egyetértés, és szerint van, aki nem ért egyet, kevés semmivel.
Mi a következő feladat, mint dolgoztok most?
Van egy olyan, hogy még ezt csináltunk tavaly egy ilyet, vagy tavaly előtt, hogy hogyan lehet embereket átvágni hamis ábrákkal, és hogy abból szerintem majd csinálunk egy újat, csak nem most, de hogy az előzőt is meg lehet nézni, és akkor azt be lehet linkelni majd talán, hogy ez szerintem vicces lett, meg érdekes.
És nagyon hasznos. Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.